esettanulmány lesz, egészen pontosan iparágaknak, vagy gazdasági ágazatoknak a jövedelem termelő képességéről lesz szó. Valami technikai részlet mindig adódik. Tehát iparágaknak a jövedelem termelő képességét modellezendő, fogjuk a módszertani mondani valónkat körüljárni. Az alkalmazott apparátus továbbra is lineáris regressziós modell lesz, annak is a lineáris változata, és itt látszik a néhány gondolat, amit én módszertanilag szeretnék aláhúzni. Regressziós koeficiensek, vagy a paraméterek lineáris kombinációjának a vizsgálata, amennyiben ennek közgazdasági tartalma van, és a módszertani mondani való lényege itt a harmadik pontban kerül kiemelésre, tehát a mai alkalom, hangsúlyos magja, az az egymásba ágyazott modellek közötti választás. Tehát amit a dia címe mond, hogy modell szelekció, ennek a lényege, hogy ha valamilyen úton, módon már rendelkezésünkre áll, tehát specifikáltunk egynél több, 2, 3, 4, 5 vagy valamennyi modellt, akkor az ezek között való választás a feladat, hogy végül is melyik mellett tesszük le a garast elemzés és előrejelzés érdekében. Na hát a tartalomjegyzék még arra is utal, hogy itt majd egyéb módszertani részletek, multikollinearitás, heurisztikus szelekciós kritériumok, stb. Tárgyalásra kerül, de hát ezeket majd részletesen közlik a dia információi, tehát ne menjünk elébe a dolognak. Ahogy fölvezettem, a problémánk iparágak jövedelemtermelő képességének a vizsgálata. Ezt az ökonometriában hívjuk úgy a későbbiekben, mint modellcsaládot, hogy termelési függvény illesztése, termelési függvény elemzése. Ez egy többváltozós regressziós modell lesz lineáris formában, aminek elengedhetetlen részlete, hogy előbb mondjuk meg, hogy mit értünk az eredményváltozó alatt. Tehát itt most a mi kérdésfelvetésünkben termelés alatt mit fogunk érteni. Utána mondjuk meg, hogy a termelésre szerintünk milyen potenciális termelési tényezők hatnak, vagyis specifikáljuk a magyarázó változóknak az X körét. Na hát ez a gondolatmenet kezdődik meg ezen a információt csokorban. Azokat a termelési mutatókat járom körbe, amelyek szóba jöhetnének mind a termelési függvény eredményváltozója szerepkörében. Na hát itt egy ilyen halmozódás tekintetében van egy kínálat, aminek rögtön a negyedik pontjára ugornék, mert majd a mi publikált modellünkben, az illesztett modellünkben végül is ez lesz az eredményváltozó, ez az üzleti tevékenység eredménye. Az adatállomány egyébként, csak hogy értsük már a változóknak a specifikációját, ki fogok térni rá majd itt egy táblában részletesen, hogy fest az adatállomány, de mégis az eredményváltozó, a magyarázó változóknak a megnevezése mellett az is elengedhetetlen részlet, hogy mi a megfigyelés egysége a vizsgálatunkban. A megfigyelés egysége nemzetgazdasági szakágazatok lesznek, tehát vállalkozásoknak a csoportjai, ezekről fogunk beszélni. Tehát egyféle ilyen makrogazdasági, gazdaságstatisztikai adatállomány kerül vizsgálatra. Na hát ennek az ismeretében, ennek fényében indulok el az üzleti tevékenység eredményének a bemutatásáig, amely majd az eredményváltozónk lesz. Ez a bruttó kibocsátásból indulok el, és bizonyára most föl fognak merülni ilyen mérleg és eredménykimutatás terminológiák, gondolom ezekkel tisztában vannak. Hát, hogyha a bruttó kibocsátást nézi, tehát az outputot, annak a méréséhez, annak a leírásához kell választanunk valami proxyt, ami szerintünk többé-kevésbé jól vagy rosszabbul leírja az outputot. Hát én most a vállalkozások, egyedi vállalkozások összesítéseként, én azoknak a bevételeit és a saját teljesítményeinek az összességét fogom bruttó kibocsátásként kezelni. És itt van egy rögtöni lépés, tehát itt az üzleti tevékenység eredményéhez, ha rendelkezésemre áll, ez a bruttó kibocsátás, mint bevételek és saját teljesítmények, nyilván látszik, hogy ha az összes ráfordítást abstart az elején levonja a bruttó kibocsátásból, akkor eljut az üzleti tevékenység eredményéhez. De én azért iktattam be még itt ezt a második és harmadik pontokat, hogy kiemeljem, hogy adott esetben a hozzáadott érték és a nettó termelési érték is lehetne a termelési függvény eredmény változója, hogy miért az üzleti eredmény lett, arra majd egy gondolatot szánunk. Látják, hogyha a bruttó kibocsátásból levonja az anyagi ráfordításokat, ami egyébként makrogazdasági szinten a folyó anyagi ráfordításnak a csökkentését jelenti, akkor jut el a hozzáadott értékig, amely még tartalmazza az amortizációt, tehát ha a nemzetgazdasági szinten tekinti a hozzáadott értéket, ami a GDP, akkor abban még az éves értékcsökkenés is benne van. Egészen praktikusan azért, hogy ne kelljen levonni, mert az értékcsökkenés az jól vagy rosszul közelíthető, de közelíthető csak, ezért, hogyha nem kell levonni, az egy hasznos mozzanat, ezért van benne a GDP-ben. De hogyha a hozzáadott értékből még az anyagi, benne lévő amortizációt levonja, akkor eljut a nettó termelési értékig, de az még mindig tartalmazza a személy jellegű ráfordításokat, tehát hogyha a nettó termelésből még a személyi ráfordításokat is levonjuk, akkor jutunk el ahhoz a konstrukcióhoz, amit most a vizsgálatunk tárgyát képez, az üzleti tevékenység eredménye, vagy üzemi tevékenység eredménye. Azért választottam ezt a kategóriát eredményváltozó szerepkörben, mert praktikusan ez mutatja azt az eredményességet, a vállalkozásnak, vagy a szakágazatnak, ipari ágazatnak a jövedelemtermelő képességét, ami abból származik, ami miatt létrehozták. Tehát nem pénzügyi tevékenység eredménye, stb., ami miatt létrejött a vállalkozás, a szakágazati tevékenységi körök, annak a jövedelemtermelő képességét írja le üzleti tevékenység eredménye. Ez lesz tehát a lineáris regressziós modell Y-ja, vagy eredményváltozója, ezért szerepel a dián, az az Y2-s pont. Na hát, hogyha egy ilyen rövid indoklás után az eredményváltozó adott, akkor nézzük, hogy milyen tényezőket sorolunk fel annak érdekében, amire visszavezetjük a üzemi tevékenység eredményének az alakulását. Tehát a magyarázó változók X-el jelölt körének a specifikációja látszik itt egy csokorba szedve. Én igyekeztem itt a proxikat is megnevezni, tehát azokat a magyarázó változókat, amelyek az adatállomány oszlopait képezik majd, egyféle csoportképzés is látható ebben a koncepcióban. Tehát a munkafelhasználás jelenik meg az első pontban, a munkafelhasználás, a másik eszközöket használ fel a termeléséhez, forrásai vannak a termeléshez, és utána a ráfordításokat eszközöl. Ez az a négy csoport, ami köré szervezem a magyarázó változóimat, amik konkrétan itt felsorolásra kerülnek ezen a listán. A munkafelhasználásnak egyféle lehetséges változója, ez a munkaproxy, mint látják, az alkalmazotti létszám, amit majd természetes mértékegységben főben fogunk mérni. Utána eszköz oldalról meg fogok különböztetni befektetett eszközt és forgóeszközt. A befektetett eszköz fogalmának és a forgóeszköz fogalmának a tárgyalását azt önökre bízom, hogy mi fánterem. Hozzátenném, hogy amögött, hogy a befektetett és a forgóeszköz külön választom a magyarázó változók körében, amögött van egy olyan megfontolás, hogy adott esetben Elképzelhető, hogy más hatása van a befektetett és a forgóeszköznek külön-külön, de az is elképzelhető, hogy elegendő lesz majd csak eszközfelhasználásról beszélni, és akkor össze lehet vonni a kettőt. Tehát emögött már van egy koncepció, hogy a magyarázó változó körben az eszköz oldalon megkülönböztetem a befektetett és a forgóeszköz hatását. A forrás oldalról szerepeltetni szeretném a modellben a saját tőkét és a kötelezettségeket. A kötelezettségek között a hosszú és a rövid lejáratú kötelezettség fog szerepelni az én modellemben. Látják, hogy a harmadik kötelezettség típus hiányzik, mert a harmadik kötelezettség típus az a hátra sorolt kötelezettségek, az most nekem itt nem jelentkezik a modellben. Ha jelentkezne a modellben, szerepeltetném, és az összes eszközt, valamint ezt a három kötelezettség típust is bevonnám a magyarázó változó körbe, akkor a legkisebb nézetek módszerének a paraméter becslése lehetetlenné válna, mert a magyarázó változó között szerepelne három változó, és az összege, a lineáris kombinációja, ilyenkor a paraméter becslés nem működik. A saját tőkéhez szeretném hozzátenni, hogy az adatállományban, ha megjelenik, vagy valamikor ez az adatállomány majd mindjárt bemutatásra kerülnek az adatai, ezek a honlapon publikálásra kerültek, tehát a számítások megismételhetők, reprodukálhatók, és hogyha nézegeti az adatállományt, és a saját tőke adatok között negatívat találna, akkor a saját tőke lehet negatív, mert mint közismert, a saját tőke egy olyan mérlegkonstrukció, hogy a jegyzett tőkét és az egyéb tőke elemeket évente a mérleg szerinti eredménnyel halmozottan, tehát minden évben korrigálják. Ezért, hogyha egy vállalkozás vagy vállalkozás csoportja, egy ágazat, szakágazat tartósan veszteséges, akkor a saját tőke durván negatív előjelű lehet. Na, ezek után a ráfordítások köréből jelentkező magyarázó változók, mint látják, az anyagi jellegű és a személyi jellegű ráfordítást fogom használni. A személyi jellegű ráfordítással kapcsolatban, ugye ami értéki adat, majd millió forintban jelenik meg az adatállományban, oda vigyeztettem, hogy markánsan látszon, hogy ez is a munkafelhasználásnak a proxia, tehát itt most szándékosan, majd módszertani megfontolások aláhúzása véget, megjelent a munkafelhasználásnak kétféle manifestálódott proxy változója, előbb az egyes pontban az alkalmazotti létszám, utána pedig itt most a 4/2 pontban a személyi jellegű ráfordítás. Fölmerül a kérdés, hogy helyes-e a modell specifikáció e tekintetben. Elképzelhető, hogy redundáns a két változó, egymás hatását tartalmazza, hordozza, de az is elképzelhető, hogy nem, ez egy hipotézis. Tehát, hogyha valóban megállja a helyét az a jelenség, hogy ahol magasabb a alkalmazott létszám egy tevékenységcsoportban, ott magasabb a személyjellegű ráfordítás, és fordítva alacsonyabb volt alacsonyabb, akkor ebben az esetben indokolt lenne csak az egyik változót alkalmazni, mert egyik a másik hatását tartalmazza. De ha ez nem állja meg a helyét, akkor indokolt lehet mindkettőt külön alkalmazni. Na hát ez megint egy olyan mozzanat, amire azért hívom fel a figyelmet, mert majd a módszertani mondani való ezek körül fog elemezgetni. Végül van itt egy olyan ráfordítási változó, magyarázó változó, amit az értékcsökkenés, az éves értékcsökkenés, ami meg hát a beruházásnak a költsége, annak a proxy változója, és mint majd látni fogjuk, a jövedelemtermelő képesség tekintetében meghatározó, magyarázó erővel fog bírni. A lényeg tehát, hogy most rendelkezésünkre áll az üzleti eredmény, mint eredményváltozó, és rendelkezésünkre állnak egy potenciális magyarázó változókör, amik között lehetnek fölöslegesek, lehetnek egymás hatását, lehetnek lényegesek, amikből építhető egy modell. A végső kérdésünk az lesz, hogy lehet-e változókört úgy szűkíteni magyarázó változókört, hogy egy olyan paraméterekkel takarékos modellt specifikáljunk a elemzés, előrejelzés érdekében, amely úgy redukálja a magyarázó változók számát, hogy közben ahhoz a modellhez képest, amiben valamennyi itt felsorolt változót beépíteném, nem sokkal elhanyagolhatóan csökken a modell magyarázó ereje. Tehát a modell szelekciónak most a gondolatmenete elindulni egy teljes körű magyarázóváltozó kört tartalmazó modellből, és valamilyen szakmai és módszertani megfontolások sorozatán át eljutni egy szűkebb, de jól előrejelző modellig. Ez a módszertani feladat. Ezek a változóink. Adatállomány. Szakágazatokról van szó, hogy értsük, hogy miről beszélünk. Szakágazati termelési adatok egy adott évben, az, hogy mit jelent az átlag, arra mindjárt utalok. Az adott év, nem is tudom, miért nem írtam ide, nem titok, 2003-as adatokról van szó. Ez az adatállomány egyébként rendelkezésre áll 2001-től egészen 2008-ig rendre minden évre. Ezt csak azért mondom, hogy bár a honlapon a 2003. évi adatok kerültek az önök számára a gyakorlatok miatt publikálásra, de ha valakinek valamilyen tudományos célra, ilyen dolgozatírásra, amolyan mi fenére, nem tudom, mire szüksége lenne ebből az adatállományból valamire, akkor forduljon a tanszékünkhöz, bizalommal hozzá tud férni. Na, ez a 2003. évi adatállomány struktúrája mondja el a vizsgálatunknak a keretét, lényegét. A megfigyelési egységeink, mint említettem, az első oszlopban, az I-futóindex alatt látható, hogy nyilván megszakítással 1-től mennek 479-ig. 479 TAOR számot látnak a másik oszlopban, az a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere. Ha valaki céget alapít, vagy már alapított, vagy szándékozik, ahhoz a vállalkozását be kell sorolnia valamilyen homogén tevékenységi körbe. Itt például, ami kap egy 4-jegyű számjegyet, itt például a 0111 az valamiféle mezőgazdasági jellegű tevékenység, ott közben vannak valahol középen pénzügyi, és így tovább, és a végén az a 9500, az pedig valamilyen szolgáltatást jelez. A vállalkozásoknak ez a szakágazati szintű csoportosítása, ez a leghomogénebb klasszifikáció, attól függően, hogy 3-jegyűre, 2-jegyűre, vagy ágra megyünk, beszélünk nemzetgazdasági ágról, meg ágazatról, meg alágazatról, meg szakágazatról. Na hát, 100 szónak is egy a vége, itt ez a csoportképzés, 479 ilyen alcsoport van ebben az évben, ebben a nomenklatúrában. Vállalkozásoknak alcsoportjait definiálja. Hogy hány vállalkozás volt abban a szakágazatban, az ott a vállalkozások oszlopban látható. Az a mezőgazdasági szakágazat az ott 2598 vállalkozással dolgozott abban az évben. A legvégén pedig az a 9500-as szolgáltató szakágazat, az pedig 3 vállalkozással dolgozott. Adatok a következőképpen kerültek meghatározásra ebben az esettanulmányban. Hangsúlyozom, hogy majd a gyakorlatanyaghoz csatolt adatállományuk nem ez, hanem az az összesített, hogy látjuk a 2598 vállalkozást az első szakágazatban, vegyük az üzleti eredményét mindegyiknek és összesítjük. Tehát van egy ilyen összesített eredményadat, az a sárga szín emeli ki az eredményváltozómat, amit modellezünk, és utána mutatja a fejrovat, ki van emelve, az a csíkkal, hogy utána beosztottam a 2598-al, tehát egy vállalkozásra vetített átlagos értékeket látnak szakágazatonként külön-külön. Üzleti eredmény, mint eredményváltozó Y szerepkörben, és akkor utána az ígért X kör egyenként felsorolgatva, alkalmazotti létszám főben, befektetett eszköz, forgóeszköz, saját tőke, hosszú kötelezettség, rövid kötelezettség, anyagi ráfordítás, személyi ráfordítás és értékcsökkenési leírás. Millió forintban, ez majd kell a koeficiensek értelmezéséhez, millió forintban mérve az értéki adatot, és azt az egyet, ahol létszámadat van, az pedig főben értendő. Az adatállomány tehát szakágazatonkénti fiktív átlagos vállalkozást jelez. Megfigyelések szám, a mintaméret, hívjuk mintaméretnek, az 479 ilyen fiktív szakágazati átlag vektort, sorozatot látnak itt. Az utolsó sora a táblának, az a nemzetgazdaság mindösszesen közli a vállalkozások számát, hogy ez tulajdonképpen, ez egy teljes körű megfigyelés, az Apex Study-tól származnak az adatok, ez egy teljes körű megfigyelés eredménye, az összes kettős könyvitelt vezető vállalkozás alkotta ezt a, ennek a regressziós számításnak az adatállományát, amely éppen szám szerint 220 ezer nagyságrendű volt, ott látják az adatot, és nekem a későbbiekben egészen pontosan rugalmassági számítások alapjául nekem kell egy rögzített pont, egy nevezetes pont, egy tipikus pont, az amiből való elmozdulásnak a hatását a következő diákon majd számítgatjuk. Nekem ez a vállalkozás lesz a referencia, ez a nemzetgazdaság egészére, tehát nem szakágazatonként külön-külön, hanem mind a 220.094 vállalkozásnak a beosztásával, az egy vállalkozásra vetítésével nyert üzleti eredmény 7,46, 9,49, 139, pont. Tehát amikor majd hivatkozom erre az adatra, akkor majd önöknek ehhez a számsorozathoz kell nyúlni a számítások véget. Amit aláhúznék, hogy ez ezért van itt tájékoztató jelegnek, az adatállománynak, a regressziós adatállománynak természetesen nem sora, hát ez egy összesen adat, tehát a 479. sornál fejeződik be az az információ, amit a regressziós modell, mint megfigyelést, rekordot alkalmaz. Na hát körülbelül ennyi a problémának a bemutatása, változók, adatállományok, kérdésfeltevés, tehát termelési modell indítása. Itt kezdődnek a számítások, eredményértelmezések és a mondani valóm kettébontása. Termelési függvény, elég sok szám van a táblán, tehát szépen menjünk rajta végig, bemutatnám, hogy milyen szemüvegen át érdemes tekinteni a számokat. Termelési függvény, ahol megjelenik a valamennyi magyarázó változó az oldalrovatban, a létszám befektetett eszköz bezárva az értékcsökkenéssel, és utána a paraméter becslésnek az eredményei a koeficiens oszlopban. A konstans tagra is felhívnám a figyelmet, ez a 13,8-as konstans, és arra még, hogy a koeficiensek között látható, hogy a létszámnak negatív a paramétere, mínusz 1.011, van másik negatív paraméter is, több is van ilyen, és tehát vannak termelést és üzleti eredményességet csökkentő ilyen termelési tényező a körünkben, és természetesen vannak jövedelmet emelő, tehát a termelést növelő termelési tényezők a pozitív paraméterrel. No hát a még mielőtt a mondani valóm kettőségére ketté fogom bontani, két irányban szeretném tovább tárgyalni a termelési modellt, azért visszatérek egy gondolat erejéig a konstans tagig. Az a konstans tag, annak a számított értéke, hogy 13.8, az most engem különösebben nem érdekel. A P értéke, arra hívnám fel a figyelmet, az pirossal ki is van emelve, a látják, az a 9,2-es P value, amely, hogyha akár 1, akár 5%-os szignifikancia szinten gondolkodom, az egy inszignifikáns paraméter, tehát most a konstans tag nem jelentős. Ennek elvi jelentősége van, mert még amikor a regressziós modell feladat gondolatvilágát fölvezettük, akkor én utaltam arra, hogy a konstant tengelymetszet az egyféle átlagos hiba, amivel javítható az előrejelzésnek a jósága. Tehát, hogyha szignifikáns, és akár pozitív, akár negatív az előjelez, most teljesen mindegy, de a szignifikáns, akkor az azt jelenti, hogy a magyarázó változók együttesen vagy szignifikánsan alulbecslik a mintabeni pontokat, vagy fölfelé torzítanak. Hogyha nem szignifikáns a konstans, akkor azt a konklúziót szűrhetjük le, hogy a magyarázó változók köre jól van összeválogatva, mert nagyobb korrekció átlagos hiba nélkül vissza tudunk térni a mintabeni pontokhoz egészen jól közelítve azokat. Nos, hát a gondolatmenetem kettősége termelési függvény képezi a módszertan felvezetését, viszont én úgy döntöttem, hogy ha már termelési modell az illusztratív számanyag a tesztek, módszertani részletek tárgyalása során, nem hagyjuk ki az alkalmat, hogy néhány a termelési függvénnyel kapcsolatos fogalomra számszakilag itt kitérjünk, a számításukat is átbeszélve, figyelembe véve. Megjelenik tehát néhány a termelési modellel kapcsolatos fogalom, határtermelékenység, volumenhozadék, helyettesítés, helyettesítési határarány, stb. Én szeretnék előbb ezekre néhány percet szánni, és utána térni rá a fejezetünknek a lényegi módszertani mondani valójára, a modellek közötti szelekció statisztikai eszköztárára. Hát ezek a közgazdasági fogalmak, amik a termelési modellel kapcsolatban megjelennek, és én kiemelésre érdemesnek találtam, ez mindenek előtt a határtermelékenység fogalma. Ez a határtermelékenység, ami a termelési tényezőnek, ami a termelésnek az adott termelési tényező szerinti parciális derivátja, tehát a határfogalom, itt most határtermelékenység, arra keresi a választ, hogyha a termelési tényező abszolút értelemben egy egységgel emelkedik, például 1 millió forinttal vagy egy fővel, akkor ennek hatására hogyan mozdul meg a termelés mértéke. Itt most a termelés ugye nekünk az üzleti tevékenység eredménye értendő termelés alatt, hogyan reagál rá abszolút értelemben millió forintban. Tehát deriválni kell létszám szerint, vagy értékcsökkenés szerint, pont, minden egyes termelési tényezőhöz tartozik egy határtermelékenység, miután lineáris a modell, ezért a termelési tényező szerinti derivált maga a koeficiens. Ezért a koeficiens oszlopba aláírtam, hogy az most határtermelékenységként értendő. A későbbiekben, majd amikor a nem lineáris modellek körébe érünk, és ott is lesz termelési modell, akkor majd fölhívom a figyelmet, hogy ott nem a koeficiens a határtermelékenység, hanem ott deriválnia kell x szerint, parciálisan, és a deriváltba kell behelyettesítenie, és úgy kapja meg a határtermelékenységet. Ezt most megússzuk, mert a koeficiens önmagában a határtermelékenységet becsli, ezért az érték csökkenésnél a határtermelékenység az 2,03, látják, tehát hogyha 1 millióval magasabb az elszámolt érték csökkenés valamely szakágazatban, CP átlagosan várhatóan, ennek hatására az üzleti eredmény durván 2 millió forinttal lesz magasabb. Fölmerül a határtermelékenységgel kapcsolatban a helyettesíthetőségnek a fogalma. Helyettesíthetőségnek a fogalma, amely most itt a személyi ráfordítás és a forgóeszköz esetére került felírásra. Hogyha értelme van a dolognak, praktikusan mindkét termelési tényező, mondjuk termelés növelő hatású, pozitív az előjele, akkor föltetjük a kérdést, hogy ha az egyik termelési tényezőből, mondjuk a személyi jellegű ráfordításból kiesik egy egység a termelés során, akkor ennek kompenzálására forgóeszközből mennyit kell pótlólag felhasználni ahhoz, hogy a termelés változatlan szinten maradjon. Még egyszer mondom, a kérdés feltevés nem mindig értelmes, ebben az esetben úgy gondolom, hogy ennél a példánál igen. És az az arány, amelyik megmondja, hogy mennyi forgóeszközzel lehet helyettesíteni egységnyi személyi jellegű ráfordítás kiesését, azt hívjuk úgy, hogy az a helyettesítési határ arány, aminek ott látható a számítási módja és a definíciója a tábla alatt. Nyilvánvalóan ez a határarány a két határtermelékenység hányadosa, a két határtermelékenység pedig most a mi esetünkben kizárólag a linearitás miatt a két koeficiens. A forgó személyi ráfordítás koeficiense, mint látják ott akár a táblában, akár a tábla alatt a 0,29, a forgóeszköznek a határtermelékenysége, az pedig 0,112, tehát kisebb, tehát nyilván forgóeszközből több kell, hogyha egységnyi személyi ráfordítás 1 millió kiesik, amennyi forgóeszközzel helyettesítjük. Ezért a 0,29 per 0,112, ilyet majd kell számítaniuk, azért olvasom ki a számítást, mert az a 2,6 millió forint az a végeredménye a személyi ráfordításnak forgóeszközzel való helyettesítési határ aránya. Na, ezután a fogalom után felhívnám a figyelmüket, hogy van egy összesen rovat, ahol a határtermelékenységeket összeadtam. Ez az 1,145-ös érték arra keresi a választ, miután a parciális koeficienseknek az összege, hogyha valamennyi termelési tényezőt egyidejűleg a saját mértékegységében egy egységgel emelem egyidejűleg, akkor ennek hatására hogyan változik, itt esetünkben 1,145 millióval fog emelkedni az üzleti tevékenység eredménye. Ezt az összegzést azért emelem ki, mert a későbbiekben, a következő dián egészen pontosan, el fog vezetni minket egy módszertani kérdés feltevéshez, aminek a koeficiensek összege, ha van értelme, a koeficiensek összegének a tesztelése lesz a módszertani kérdésünk, ha van értelme az összegnek, és igyekeztem olyan példát találni, ahol van értelme a koeficiensek összegének, az 1,145-nek, mert a határtermelékenységek összege az egyidejű emelkedéseknek a globális hatása az üzleti eredményre. Fölmerült a kérdés, hogy vannak pozitív és vannak negatív előjelű koeficiensek, nem is egy-kettő, mint látják. Adott esetben az ember élne a gyanúperrel, hogy mi van akkor, hogyha megmozdul minden egységgel, és ennek hatására nem történik semmi. Tehát praktikusan majd a hipotézis, amit itt vizsgálunk a koeficiensek összegének a tartalmán keresztül, az az, hogy lehetséges, hogy ez az összeg valójában nulla, csak itt a számítások eredményeképpen jelent meg az 1,145. No hát, ez az összesen sor emiatt a módszert, későbbi módszertani kérdés miatt került itt felvetésre. Egy hasonló kérdéskörrel foglalkozik a volumenhozadék kérdése. Volumenhozadék, látják a fejrovatában a táblának. A volumenhozadék, amely arra keresi a választ, a végéről indulnék el a dolognak, arra keresi a választ, de analógiája az előző 1,145-ös számított összesen értéknek, hogyha valamennyi termelési tényezőt egyidejűleg 1%-kal emelem, akkor ennek hatására CP várhatóan az üzleti eredmény hány százalékkal fog emelkedni. Megjelenik a végeredmény, kezdjük a végeredménynél, megjelenik az összesen rovatban, nézzék, hogy mi van a táblának a fejrovatában. Elaszticitás minden egyes magyarázó változóra külön-külön százalékban mínusz 1,29, mínusz 0,69, pont-pont-pont, az értékcsökkenésnél 2,18-as elaszticitások, hogy hogy jönnek ki, ott van a formulája a fejrovatban, és mindjárt meg is beszéljük, annyira fontos lesz a számítási mód. De a volumenhozadékhoz visszatérve, hogyha mindent egyidejűleg 1%-kal emelek, és erre vonatkozóan a hatás 0,15%, az nem más, mint a fölötte szereplő parciális rugalmasságoknak az összege. Tehát a kérdésfeltevésre a megoldás, hogy mennyi a volumenhozadék, határozzuk meg a volumenhozadékot parciálisan, magyarázóvá termelési tényezőnként külön-külön, és összegezzük őket. Tehát a parciális rugalmasságot úgy is nevezhetnénk, hogy parciális volumenhozadék, és látják, hogy kalkuláltam a rugalmasságokat, mindannyias magyarázó változóra, összegeztem őket, és ez lett a 0,115. Nos hát, mielőtt rátérnénk arra, hogy hogy jön ki mondjuk a 2,18-as értékcsökkenésnek itt, és hogyan értelmezendő a rugalmassága, ehhez a 0,15-höz szeretnék fűzni még egy-két megjegyzést, mert ez megint statisztikai teszt tárgya lesz a következő dián. Itt a termelési modell ezen a ponton bevezet egy fogalmat, egy osztályozást, hogyha ez a volumenhozadék valójában elméletileg egy egész, akkor állandó volumenhozadék esetéről beszélünk a nemzetgazdaságban. Hogyha egy egésznél nagyobb, akkor a növekvő volumenhozadék esetéről van szó, és értelemszerűen, ha kisebb, mint egy, akkor a csökkenő volumenhozadék esetéről beszélünk. Természetesen a mintából, vagy az adatállományból sohasem fog nekünk számszakilag egy egész adódni, hanem attól valamivel különböző szám, ami lehet egy egész környéki, szignifikánsan egy fölötti, vagy szignifikánsan egy alatti, tehát praktikusan statisztikai teszt tárgyát fogja képezni, hogy az állandó, a növekvő, vagy a csökkenő volumen hozadék esetét írta el 2003-ban a magyar nemzetgazdaságnak a szakágazati termelési modellje. Na hát akkor vissza a rugalmasságok számításához. Hogy jön ki a 2,18 az értékcsökkenésre, vagy a létszámra a mínusz 1,29, amiket végül is összeadtunk. A rugalmasság, tehát hogyha 1%-kal emelkedik valamely termelési tényező, például az elszámolt értékcsökkenés, miközben minden más szinten marad, és akkor erre hogyan reagál százalékban az üzleti eredmény alakulása, emlékezzenek rá vissza, ami a lakásadatoknál került szóba, rögzíteni kell azt a pontot, ahonnan ez az 1%-os mondjuk értékcsökkenés emelkedés megtörténik. Na hát én ezért hivatkoztam meg az adatállomány bemutatásánál, ott alul a nemzetgazdaság összesen sorban a 220 ezer vállalkozásra összegezve, majd osztva 220 ezerrel, hogy néz ki a nemzetgazdasági átlagos. Na hát az a pont, ahonnan most a rugalmasságot értelmezzük, amely pontban, ha az értékcsökkenés vagy a létszám elmozdul 1%-kal, mi hatása, ez lesz az a pont. Ez a 7,46, 9,49, pont, pont, pont. Itt tenném hozzá, itt, hogy lássuk a számokat, majd a kalkuláció kijelölése véget, hogy értelmezhető a határ fogalom mellett, egy határ termelékenység mellett a termelési modellben, értelmezhető egy úgynevezett átlag termelékenység. Átlag termelékenység, hogy a termelési tényező egy egységére az eredményváltozóból, most az üzleti eredményből hány egység jut. Ezt most éppen az átlagos vállalkozás esetén definiálom. Nézzék csak, 7,46 az üzleti eredmény, 9,49 fő az átlagos létszám. Ha Ez a számítás most fontos, hogy megjegyezzék, ez a 7,46 per a 9,49, az lesz az átlagos vállalkozás szintjén az átlag termelékenysége a létszámnak. Ha tovább megy, elmegy az utolsó oszlopig, és a 7,46-ot, most pontosan a 8,01-el osztja be, akkor pedig egységnyi értékcsökkenésre eső üzleti eredményt fog kalkulálni. Tehát az átlag termelékenysége az értékcsökkenésnek az átlagos vállalkozás szintjén. Tehát létezik egy ilyen fogalom, hogy átlag termelékenység. Ez egy intenzitási viszonyszám, hogy a termelési egyegységére az eredményvá termelésből mennyi jut. És ezzel szemben van a határfogalom, ha minden változatlan és a termelési emelkedik egyegységet, hogyan lép az üzlet. Ez pedig a koeficiens volt. Ezt azért mondom ilyen részletesen, mert az elaszticitás, nézzétek csak, az átlag termelékenységeket csekkolják abban az oszlopban, y átlag per x átlag, tehát az az utolsó sor adatait kell egymással osztogatni, az előbb kijelölt sorrendnek megfelelően. A nemzetgazdasági átlagos vállalkozás szintjén mondja az oszlop, és publikálom az oszlopban azokat a hányadosokat, amiket az előbb kijelöltem. A 0,784, a 0,054, végül kékkel kiemelve az értékcsökkenésnél a 0,931-es átlagtermelékenység. Na hát, tettem ezt azért, mert ami nagyon-nagyon fontos, az utolsó oszlop nem csak azt mondja meg, hogy mi a tartalma a számoknak, hogy rugalmasságok az átlagos vállalkozás szintjén értelme, hanem azt is, hogy hogy jön ki. Ott a képlete. Nézzék csak. Hát ez a Windows, ez valami mindig van. Határtermelékenység per átlagtermelékenység. Látják? Mennyi a határtermelékenység a létszámnál? Minusz 1,011 a koeficiens. Elosztja az átlagtermelékenységgel 0,784. És megkapja a mínusz 1,29-es elaszticitást. Az értékcsökkenésnél a 2,03-at osztja a 0,931-el, és megkapja a 2,18-at. Tehát szabály, elaszticitás nem más, mint határtermelékenység per átlagtermelékenység, de meg kell mondani azt a pontot, amiből az elmozdulás történik. Az a pont most az én esetemben az átlagos vállalkozás, nemzetgazdasági, globálisan az átlagos átlagos, és az abból való elmozdulás, és az annak a szintjén értelmezett átlagtermelékenységre vonatkozik a rugalmasság formulája. Nyilván felismeri a rugalmasság képletében, hogy koeficiens szer x átlag per y átlag. Ugye? Tehát ez a... Mi történt tehát? Ezt majd a következő dián alkalmazni szeretném. Nézzék csak! Nem más, ez a volumenhozadék a 0,15, ez nem más, a koeficienseknek, most nem az összege, a koeficienseknek lineáris kombinációja, úgy, hogy a lineáris kombinációban súlyként az átlagtermelékenység reciprokát használtam szorzónak, mert osztott az koeficiens osztotta az átlagtermelékenysége, vagyis szorozza reciprokával, tehát valamennyi koeficienst egy súllyal fölszoroz, összeadja, eljut a 0,15-ig, annak a közgazdasági mondani valója a volumenhozadék, egy százalékos mutató, és közben egy lineáris kombinációt írt fel. Ez egy nagyon szép példa arra, hogy a lineáris kombinációnak az értéke mennyi. Például egy E állandó volumenhozadék, vagy növekvő, vagy csökkenő volumenhozadék esetéről van szó. Hát ennyi fölvezető után ez volt az az ág, ahol én néhány termelési modell fogalmat szerettem volna megbeszélni az érdekesség kedvéért, már ha érdekes, és most jön a módszertani ága a fejezetünknek. Észben tartva azokat, amik most itt elhangzottak a táblával kapcsolatban, nézzük a tesztjeinket. paraméterek lineáris kombinációja. A dia, ha valami eléggé el nem ítélhető módon valami eltérést látnának, amit a webről nyomtatnak, azt jegyzeteljék le. Kicsit fejlődnek a dolgok, de lényegileg ugyanazt látják. Például a cím mondja a paraméterek lineáris kombinációjának a tesztelésére vonatkozóan, hogy T próbával. Ezt azért húzom alá, mert majd a későbbiekben jön olyan más olyan teszt, amivel szintén végre lehetne ezt hajtani, F próba majd egész pontosan, de ez most nem az. Ez most a T próbás eset. Két részre bontva, előbb a koeficiensek összegére volt egy közgazdasági tartalom, hogy nem mozdul meg semmi, utána meg a koeficiensek lineáris kombinációjára, hogy állandó a volumenhozadék, tesztet nézünk. Lássuk az elsőt, tehát összegre alkalmazva. H0, aláhúzom a statisztikai szemléletmód súlykolása érdekében, hogy a béták, azok a határtermelékenységek, odaírtam, hogy minek a határt létszám határtermelékenysége, ilyen eszköz, meg amolyan érték, lényeg, nincs a bétán kalap. Mert hipotézisről van szó, az egy sokasági sokasági érték, amit soha nem ismerünk meg, erre vonatkozhat hipotézis nyilván, becsült értékre már nincs hipotézis, azt már látjuk. Tehát, hogy a határ termelékenységek összege, ott rendre összegezve, az zéró. Mindegyik mozdul egyet, egységnyit, nem történik semmi. Na hát, a teszt végrehajtása, mint mindenkor, nézzük meg, hogy mit szól hozzá a minta, tehát az empirikus adat. Fogjuk magunkat, és ahogy az előbb az összesen adatban publikáltuk, látjuk, hogy a béta kalap becsült adat, tehát becsült koeficiens. Nem írtam oda indexet, ez azért, mert most én elmondom, és akkor tudni fogjuk, hogy az az összege az összes becsült bétának, és az az 1,145 értéket nyerte a paraméter becslés eredményeként. Az 1,145 tudják az összesen róla. Na hát ezt kell nekem összevetni a hipotézisemmel, ami nulla. Hát megnézzük a 1,145 mínusz nulla távolságát, hogy jelentős-e. Hát ennek, hogy jelentős-e vagy nem, ez a 1,145 nek a zérótól való távolsága, ez így nem ítélhető meg. Ehhez a T-próba alkalmazása során még szükségünk van ennek az, most fontos dolgot mondok, az összegnek a standard hibájára, tehát az a béta kalap az egy összeg, az nem más, mint a koeficiensek összesenje, annak is van egy standard hibája. Mint ahogy minden koeficiensnek külön-külön standard hibája van, szóródik, más koeficiens kapnék más mintából, vagy más időpontban, hát ha összeadom őket, akkor az összegük is más és más lenne, más időpontban, más mintában. Erre vonatkozik, hogy az 1,145-nek is van standard hibája. Ez az SE beta kalap erre utal, tehát még egyszer, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni, másik mintában nem 1,145-öt kapna, hanem 1,221-et az összegre, vagy 1,076-ot, vagy mit tudom én mit, mást. És ennek van egy szórása. Na ennek a szórása a következő, hogy meghatározzuk, a következő mozzanat nem triviális, az összeg standard hibájának a meghatározása. Nem is a standard hibát kell meghatározni, hanem praktikusan az összegnek a varianciát, és utána gyököt vonni belőle, tehát ez a gondolati lépéssorozat. Ezért azt mondanám, hogy egy nagyon rövid indoklást arra vonatkozóan, hogy az az adat, az 1,145 szórása, hivatkozzuk meg, hogy mennyi lett a számadata, amit a kompjúter publikált, az a 0,197-es standard hiba, amivel majd az 1,15 mínusz nulla távolságot normálni kell. Milyen mozzanatokból tevődik össze? Hát mondom, először is a koeficienseknek a standard hiba négyzetei, tehát a varianciái, mindegyiké külön-külön. Hány paraméterünk, hány magyarázó változónk is van a modellben? Ezt elfelejtettem aláhúzni. 9 magyarázó változó van, és a becsült paraméterek száma 10 lesz majd a későbbiekben. Tehát van 9 standard hiba négyzetünk, akkor mert 9 koefficienst adtunk össze, és van ezeknek minden párosításban a kovarianciái. Na hát úgy néz ki a standard hiba négyzetének, tehát a variancjának a számítása, hogy valamennyi standard hiba négyzetet összeadja a koefficiensekre, és veszi a kétszeresét a minden létező páronkénti kovarianciáinak, tehát a paraméterek variancia, kovariancia mátrixa elemeinek az összege. Ezt majd a gyakorlaton kollégám a szemük közé nyomja. Na jól van, tehát a 0,197 két faktort igényel a paraméterek szóródása külön-külön, és a koefficiensek kovarianciái együtt ingadozása minden létező párosításban. És akkor majd számolják, jó? Na, ez most 0,197 lett a mi példánkban. Jó, így milyen tök jó, ilyen kis közvetlen hangulat támadt itt. 1,145 mínusz nullából, nullát nem kell levonni, és ott van, hogy per 0,197, tehát klasszikus T-próba, pontbecslés mínusz hipotézis per a pontbecslés szórása. Standard hibája, úgy értem, mintavételi szórás. A T-statisztika szabadsági foka a közismert, mint a méret mínusz becsült paraméterek száma. 479 szakágazat volt az adatállományunkban, a konstanssal együtt 10 paramétert becsültünk, tehát látják, az a 469-es, erőlködik nagyon ez a 469-es szabadsági fok lesz a 479 mínusz 10 szabadsági fokon. Jött kell tesztelni az 5,81-es számított T-statisztikai értéket. 5,81. 5,81-nél a P értéket oda bigyeztettem a jobb alsó indexbe, 3/10 egyre kerekítve 0,000, tehát elhanyagolható, praktikusan zérószám. Tehát az 5,81 az egy szignifikáns T-érték, H1-re utal, nem a null hipotézisre utal, tehát butaság az, hogy minden mozdul, emelkedik egy egységet a termelési tényezők körében, és ennek hatására ezek kiütik egymást, és nem történik semmi, ez így nem, nyilvánvalóan. Nem is gondoltuk volna, hogy ez az eredmény. Tehát van egy szignifikáns eredmény emelő hatása a termelési tényezőknek. Ez a példa, ez a didaktika kedvéért került ide, hogy szerepeljen a módszertani fölvezetőnkben egy sima összeg, amikor csak összeadja a koefficienseket. Hát nyilván ez is egy lineáris kombináció, csak speciálisan a súlyok 1-1-1-1-1. Na hát a volumen hozadékra, ez egy tényleg szép példa, volumen hozadékra nézzék meg, ott már egy valódi lineáris kombináció, mert a probléma a lineáris kombináció tesztelése, T-próba alkalmazásával, ez a, amit körüljárunk. A volumen hozadékra alkalmazva, nézzék meg a H0, ott van egy szumma, a szumma alatt értsd valamennyi magyarázó változóra összegezve rendre, tehát 2-től K-ig, hát ugye ez a jobb kezemmel vakarom a bal fülemet, jelölésrendszer ennek az ökonometriai könyveknek, hogy 2-t, az első eredmény változó az a második index ül, mindegy, tehát 2-től megy K-ig az index, valamennyi X-re, és nézzék, ott van, hogy 1 per átlag termelékenység szer a koeficiens. Klasszikusan a rugalmasságot írja fel, mert a koefficiens szorozza az 1 per átlag, határtermelékenység per átlagtermelékenység. És itt látszik, hogy ez a koefficiensek lineáris kombinációja. De aminek közgazdasági tartalma van, ha kijön a szám, az a deltával jelölöm az eredményt, az a volumen hozadék. És ahogy azt már fölvezettem korábbiakban, ez a volumen hozadék megkülönböztet ez a termelési modell irodalom három esetet, ezt látják, olvashatják a szlájdon, hogy ha egy, akkor állandó, ha kisebb, mint egy, csökkenő, ha nagyobb, mint egy, akkor növekvő volumenhozadék esetéről beszélünk. Innentől kezdve ugyanaz csak zöldben, tehát hát nekem egy pontszerű érték kell a null hipotézisben, nem lehet más, tehát amikor tesztelek valamit a null hipotézisben, egy konkrét számért. Ez most nálam kézenfekvő, hogy legyen az egy, tehát az egyel szemben tesztelek, ezért meghatározom a mintában ugye ennek a lineáris kombinációnak az értékét, aminek már láttuk, hogy 0,15 az összesen rovatban a számértéke. A 0,15-öt szembeállítom a hipotézisemmel, tehát mínusz 1, hozzáteszem, az előző null hipotézisben nem kötelező nullának lenni a null hipotézisnek, senki nem mondta, oda bármit írhatna hipotetikus értéket. Az a modellező múlik, hogy milyen értelmes null hipotézissal veti össze a mintabeni adatot. Itt most az egy jön kézenfekvően, 0,15 mínusz 1, látszik, hogy alatta van. Megismétlődik a probléma, normálni kell a pontbecslés standard hibájával, ami megint egy olyan jellegű kétfaktorú számításnak az eredménye, amit az előbb mondtam, tehát a változónkénti standard hiba négyzetek, és minden paraméter kombináció párosításban a kovarianciáknak a figyelembevétele adja fekete dobozként a 0,25-ös standard hibát. Még egyszer, most a tartalma a lényeg, hogy másik mintában nem 0,15 jött volna, hanem 0,17, meg 0,21, meg mit tudom én, bármi, és annak a becsült szórása az a 0,25. Na, kivonja, oszt vele, és azt kapja, hogy mínusz 3,4. Én most ide nem írtam P értéket, nem írtam kritikus értéket sem, eléggé el nem ítéletű módon, mert arra számítok, hogy ilyen borzasztó magas szabadsági fok mellett már tudjuk, hogy mennyi a mínusz tartományon a kritikus érték, már nagyságrendileg. Olyan mínusz 1,96, mínusz 2 környéke az a határoló sáv, amitől lefelé, mínusz végtelen felé már szignifikáns a T-érték, hát az abszolút értéke, és most negatív irányba mozdult el. Tehát ez a mínusz 3,4 egy szignifikáns T-érték. Mire nem utal? Mire nem utal? H0-ra nem utal természetesen, most H1-re utal, tehát a előző hipotézis vizsgálat eredményét kiegészíthetjük azzal, hogy ha minden mozdul egy egységet, egy millióval, egy fővel, stb., akkor ennek van egy pozitív növelő hatása, de a csökkenő volumen hozadék esetét támasztja alá a második teszt. Összefoglalnám, hogy ennek a kérdéskörnek, ez egy módszertani kérdéskör volt, az a címe alapvetően, az ökonometria irodalmában, hogy a regressziós koeficiensek lineáris kombinációjának a tesztelése T-próbával. És most hoztam egy-egy példát arra, hogy az összeg vagy a lineáris kombinációnak hogy lehet közgazdasági tartalma. Például így is többek között. Na nincs Windows. Meneküljünk. Haladjunk sorba, ami most jön, elvi fontosságú, rendkívül fontos részlet következik. Ugyanis a regressziós modell alkotás, látták, hogy hú, mennyi volt az R négyzete a modellnek? Visszaemlékeznek rá ott, amikor bemutattam? 85% volt. Mit akar a modellező, milyen R négyzetet? Hát tornázni fel minél magasabbra egy közelébe, tehát egy ilyen mohóság van a regressziós modell alkotás során, hogy minél magasabb legyen a determinációs hányad, annál jobban jelez előre a modell. Figyelem, mi szolgálja azt? 9 proxit beléptettem a modellbe, hát világos, hogy 10 paraméterre már egyre jobban magyaráz az ember. Van egy ösztönző erő a modellalkotás során, hogy minél több magyarázó változót húzzak be a modellbe, annál jobb lesz a modell magyarázó ereje. Csak hogy a modell akkor egyre komplikáltabbá válik. nem biztos, hogy előnyére. Lehet, hogy egy picike R négyzet növekményt nem ér meg egy plusz paraméter beléptetése. Erről szól most ez a mondani való, egy újabb, lehet, hogy fölösleges, nem biztos, csak elképzelhető, hogy fölösleges, maradjunk egyelőre annyiban, hogy egy újabb, akármilyen, magyarázó változó beléptetésének mi a hatása. És hogy mi a hatása, fogalmazzuk meg, az nincs ott a dia címében, de elmondom, hogy így gondolkodjunk majd a formulákkal kapcsolatban, egy korábban a modellben már szereplő magyarázó változó koeficiensére hogyan hat, ha mellé egy addig még bent nem szereplőt bevonok. Lehet, hogy káros hatása lehet. Mert mi az előnyös hatása? R négyzet értéke nő, mondja a dia első pontja. Hát a hely hiány miatt nem írtam ki a beléptetésnek a sorrendjét, de mondom, úgy kell elképzelni a modellt, hogy első megközelítésben a bérváltozó volt a modellben, és az egyszerűség kedvéért, most bár nekem itt volt egy csomó proxim, de 9 magyarázó változóval ezt nem az, hogy nehéz, szinte lehetetlen elmagyarázni, ezért most ezen módszertani mondani való tárgyalása érdekében leszűkítem a modellt 3 változósra. Y továbbra is valamilyen termelési mutató, és a 2 magyarázó változó az most nálam csak a, mi volt ez a személyi jellegű ráfordítás, de hogy ez ne legyen hosszú, azt írtam, hogy bér, tehát az értéki adat, a fő az pedig az alkalmazotti létszám, hát ami a mértékegységet sugallja, hogy miről van szó. Tehát ezt el is felejtettem mondani az elején, most egy ilyen ideiglenesen leszűkített modellről van szó 3 magyarázó változóval. A nyíl mutat, hogy változó bevonása a főre vonatkozóan arra utal, amivel kezdtem most a fölvezetését a formuláknak, hogy képzeljük el úgy a változó beléptetésének a sorrendiségét, hogy előbb volt a bér a modellben, és semmi más, mint magyarázó változó, utána pedig beléptettem másodikként az alkalmazotti létszámot, a főt. Ennek hatására a következő történik, az R négyzet értéke, már az üzleti eredményt magyarázó R négyzet értéke emelkedni fog, és az a kérdés, hogy az alkalmazotti létszám hatása a bérkoeficiensre, a bérváltozóra mit fejt ki. Na hát a következő történik, az történik, hogy az alkalmazotti létszámot, hogyha belépteti a modellbe, akkor a korábban már bent szereplő bérváltozó magyarázottá, a bérváltozó is magyarázottá válik az alkalmazotti létszám, vagy az alkalmazotti létszám fő által. Na most, hogyha nagyon magyarázottá válik a bér a létszám oldalról, akkor fölöslegesnek mondható a modellben, mert a létszám tartalmazza az ő alakulásának a hatását. Értik? Tehát redundáns információt hordoz a 2 változó. Hogyha beléptetem az alkalmazotti létszámot, és kevéssé válik magyarázottá a bér, akkor a bér fontosnak tűnik a modellben továbbra is. Ha nagyon magyarázottá változik, akkor elhanyagolhatónak, kihagyhatónak tűnik, hogyha nagyon magyarázottá változik, akkor nem tolerált a modellben, hiszen ott van helyette a létszám, elegendő információ tartalma. Ennek a mérésére szolgál az az R négyzet, aminek ott van a megjelölése a második pont jobb oldalán, nézzék, egy másik determinációs együttható is megjelenik, nem az R négyzet Y-nak a 2 magyarázó változó, hanem most az R négyzet bér feltéve létszám, mennyit magyaráz létszám a személyi jellegű ráfordításból, az az R négyzet. Ha az magas, akkor az nem jó a bér szempontjából. Tehát a tolerált vagy nem tolerált kérdésnek a mérése ennek az R négyzetnek a komplementere. Látják? Az 1 minusz R négyzet. Ha keveset magyaráz az alkalmazotti létszám a bérből, akkor tolerált a modellben. Ha sokat magyaráz, akkor kevéssé tolerált a modellben, elhagyható. A következő, itt a ezután, egy ilyen gondolati kör után, a következő módszertani probléma jelenik meg. Igyekszem a formulát úgy tárgyalni, hogy ne a formula legyen a középpontban. Az a kérdés, hogy hogyan hat az alkalmazotti létszám bevonása a bérváltozó koeficiensének a standard hibájára, vagy a standard hiba nézetére, tehát a mintavételi varianciájára. A kettes pont sugallja a struktúrát. Struktúra a következő, a varianciája a bérváltozónak, var, béta kalap, bér, egy szorzatból áll. Van első szorzó tényező, és van egy második szorzó tényező. A második, tehát a szorzatnak a második tényezője, látják, szor, 1 per tolerancia. Azaz 1 per tolerancia bér, mert hát a bérváltozónak nézzük a koeficiensét. Az a tolerancia, ami ott fönt van, egyel fölötte, az az 1 minusz R négyzet, bér per fő. Látják, ott van a nevezőben a tolerancia. Képzeljék el, hogyha, tehát a standard hiba képletében benne van a bérnek a toleranciája. Amíg nem léptette be az alkalmazotti létszámot a modellbe, addig 0 volt az az R négyzet. Azaz 1 minusz R négyzet pedig 1. Úgy néz ki a szorzó tényező, a második szorzó tényező, hogy 1 per 1. Mihelyt beléptette az alkalmazotti létszámot, tök mindegy, hogy milyen mértékben, azaz R négyzet 0 fölé megy, valamilyen nagyobb, vagy még nagyobb érték. Sőt, ha nem csak az alkalmazotti létszámot, hanem még más magyarázókat bevon, még inkább följebb tornázza a bérnek a megmagyarázott hányadát, és akkor fogja magát az 1 minusz R nézet, az már nem 1 lesz, hanem lemegy 1 alá. A nevezőben. Hát mi az optimális eset, hogyha a bért egyáltalán nem magyarázzák a többi x-ek, akkor ott a helye a modellben. Egyébként nincs helye a modellben. Az optimális esetben az a szorzó, az az 1 per tolerancia, az 1. Egyébként lemegy a nevező 1 alá, elkezd emelkedni a tört értéke, meddig? Hát praktikusan bármeddig, tehát akármekkora lehet 226 is az értéke, nincs felülről semmilyen korlát. VIF mutató, variancia, inflátor, faktor, azért VIF, és az 1 per tolerancia, az a VIF. Inflálja föl a varianciát. Elkezdek x-eket beléptetni bér mellé, egyre nő az R négyzet, amit a bérből magyaráznak az x-ek, romlik a toleranciája a bérnek, vagyis figyelem, a standard hibája elkezd emelkedni. Elkezd a standard hibája, mesterségesen. Úgy, mert bevittem más x-eket. Ő nem tett róla, elkezd emelkedni a standard hibája. A t-statisztikának a nevezőjében van a standard hiba, a t-statisztika elkezd csökkenni, a hozzá publikált p-value elkezd emelkedni, egyszer csak egy előre meghúzott ilyen mechanikus döntési szintet, például az 5%-ot túllépi, fogja magát a modellező, puff, kihagyja a modellből. Nem szignifikáns. Miért? Mert bevonta az alkalmazotti létszámot. Csak ezért. Vagy még egyéb változókat. Miközben lehet, hogy az alkalmazotti létszám fölösleges a modell szempontjából, és a személy jellegű ráfordítás közgazdaságilag az alkalmazandó. De lehet fordítva is a dolog, lehet, hogy az alkalmazotti létszáma fontos, és a személyi ráfordítás valóban nem fontos. Ez a későbbiekben meggondolandó. Tehát az újabb változó bevonásának a veszélye, a kockázata arra vonatkozóan, hogy fontos változót mesterségesen kiejtek a modellből, mechanikusan. A standard hiba négyzet, vagyis a variancia béta kalap bér koeficiensnek a képletében az az első szorzó tényező, az most számunkra a mondani való tekintetében nem annyira hangsúlyos, gyakorlaton megbeszélik majd, meg azt is, hogy a becslése hogyan történik mintából a talul a dia alján. Ezek technikai részletkérdések, véleményem szerint ez volt a lényeg. Ez nagyon fontos, mert ha fölöslegesen vonom be az újabb változót, bár nőtt az R négyzet, kiesik lényeges. A másik hiba, ha lényeges változót kihagyok modellből, annak mi a hatása? Tehát kétféle hibát követhetek el a változó bevonás során. Fölösleges beléptetek, lényegest kihagyok. Most azzal foglalkoztunk, hogy fölösleges beléptetek, és majd a következő előadáson jön az illusztratív példa, hogy lényegeset kihagyok, annak mi a hatása. Modell szelekció. Kérdéskörben mozgunk. Na és itt jön a lényeg. Modell szűkítés. Értelemszerűen, mert van 9 potenciális magyarázó változónk, és fölépítünk egy induló, full, minden magyarázó változót tartalmazó modellecskét. Jó sok szám van a táblában. Ezért szép fokozatosan bemutatom az adatokat, hogy együtt tudjunk gondolkodni. Hát először is a tábla címe, a 10 változós modell szűkítései. Miért 10 változós a modell? Mert az eredmény változó a 10. 10 paraméterre. Látnak néhány technikai jellegű információt, ha hozzá kéne nyúlni a mellékszámítások ellenőrzése véget ma délután otthon, akkor lássák a számokat, hogy a SST, a teljes hiba négyzet összeg mennyi, meg ilyesmi. Na hát a lényeg a következő. Megismétlődik a modell a táblában, megismétlésre kerül a modell a táblában, látják, konstans, létszám, értékcsökkenés. Jön a full modell a már publikált paraméterekkel, azokat már láttuk, a -1-től az értékcsökkenés 2,03-ig, sárgával kiemelve, és látják a koefficienseket, és a megszokott 469-es szabadsági fok mellett még egy oszlopot engedtem meg így térben magamnak elhelyezni, az a P-értékeknek a oszlopa, és amit még információra szükségünk lesz, az nézzék, az a modell alatt, sárgával kiemelve, az többszörös determinációs együttható értéke az R-négyzet. Az a 0,849 a modell többszörös determinációs együtthatója. Na, ez egy fontos dolog. És az, hogy a modellről közölt számszerű információk kettősek, tehát a koefficiens és a P-érték. Ehhez képest látnak még 3 plusz modellt. A 3 plusz modell ugyanígy struktúrálódik, tehát ki van emelve a modell egy ilyen kék csíkkal, hogy elkülönüljön egymástól, és mindhárom modellre vonatkozóan ugyanez a két információ kerül meghatározásra, tehát a koefficiensek és a hozzájuk tartozó P-értékek. A szabadsági fok attól függően, hogy hány paraméter van a modellben, vegyék észre, hogy változhat. Alatta az R-négyzet sorában a újabb modellekhez, hát szűkebb modellekhez, nyilvánvalóan, modellekhez tartozó R-négyzetek tartoznak. 0,8464, 0,7954 és a 0,8429. A 3 kékkel definiált modell 3 elképzelést, azt mondanám, hogy koncepciót tartalmaz, az én szubjektív koncepciómat arra, hogy szerintem milyen gondolatmenet mentén érdemes szűkíteni a modellt. De úgy, hogy lehetőleg a determinációs együttható ne nagyon csökkenjen. Csak kicsit. Kicsit szabad neki, mert nem vagyok mohó, egy picit csökken, tudom, még az előrejelzésem jó lesz, a modell pedig takarékosabb, egyszerűbb lesz a paraméterek tekintetében. Hát akkor elmondom a 3 koncepciót, hogy az a 3 kék újabb modell minek a mentén jött ki. Nagyon magas a mintaméret, ezért szinte minden szignifikánsnak bizonyulna ilyenkor, ezért szigorítom a teszteknek a szintjét, most legyen 1%-os döntési szint. Tehát a szignifikancia szint. Nézzék meg, hogy a full modellnél kiemeltem a P-értéket pirossal, a saját tőke és a személyi jellegű ráfordításoknak 0,018-as paraméter P-értéke van, tehát 1,8%, a személyi jellegű ráfordításnál pedig 1,3% a P-érték. Tehát ez az a kettő, ami 1%-os döntési szinten inszignifikánsnak tűnik, tehát ez egy triviális koncepció, hogy hagyd el a két inszignifikáns, vagy az inszignifikáns változókat. Azok a P-értékek, amik nullák, azok nem nullák, csak nagyon zéró közeliek, és hogy az áttekintést ne nehezítsék, ezért oda vigyeztettem egy 0-0-0-át, hogy jobban látszon. A két inszignifikáns, tehát a saját tőke és az értékcsökkenés. Az első, vedd ki a modellből, futtasd le újra az OLS-t, e két magyarázó változó nélkül. Az R négyzet le fog csökkenni 0,8464-re, és nézd meg, hogy ez a csökkenés jelentős volt, vagy nem. Mert akkor eldöntöd, hogy full modell, vagy ez a szűkebb modell. Két magyarázó változó kiadással. Ez az első koncepció. A paraméter becslés a következő módon történt. Ez most egy érdekes részletkérdés. Így is lehet, meg másképp is lehet. Tehát a koncepció az volt, hogy hagyd ki azt a saját tőkét, meg a személyráfordítást, futtasd le újra az egészet, és akkor jegyezd fel a koefficienseket. Azért, hogy itt együtt jobban lássuk a három modellt egy kalap alá véve, és ne kelljen egy újabb diát mutatnom úgy, hogy ahol nincs rajta a két magyarázó változó, hanem megőrzök minden magyarázó változót az áttekinthetőség kedvéért. Ezért azt a megoldást választottam, hogy megőriztem az összes változót az oldalrovatban. Látják, ott van továbbra is a saját tőke, meg a, mi az, személyi ráfordítás. Csak kékkel, ott van két kék nulla. Ez a két kék nulla, az azt jelenti, hogy megmondtuk a programnak, hogy az elején adjál neki nulla értéket, hogy nincs a modellben, ne hagyd megváltoztatni. Maradjon nulla. Ez annyi, mintha kivennél és újrafut. Ez tök ugyanaz. Na hát, az a két nulla, az azt jelenti, hogy le van nullázva a két, ki van véve a modellből, nulla a paraméterük, definíció szerint. Fent úgy kell kiolvasnia a fejrovatot, hogy ST, értsd, saját tőke, koeficiense, csak nem fért oda, egyenlő, személyi ráfordítás koeficiense, egyenlő nulla. Tehát két paraméter egyszerre nulla a modellben, kivettük a modellből. Ez az első koncepció. Kevesebb paraméterrel, egészen pontosan kettővel kevesebb paraméterrel, nyilván az R négyzet lecsökken 0,8464-re. Mint említettem korábban, ezt kell majd nézni, hogy ez jelentőse vagy nem. Második koncepció. Ez volt az inszignifikáns dolgok elhagyása. Mert mit lógjon ott, ha nem szignifikáns. A második koncepció, az pedig hasonló tartalmú proxik összevonása. Hát, ha tök ugyanaz a hatása hasonló tartalmúnak, például befektetett eszköz és forgóeszköz. Indul egy második modell kékkel, az a B egyenlő fe, befektetett eszköz koeficiense megegyezik a forgó eszköz koeficiense. Figyelem, nem nullával, meg mit tudom én mivel, egymással. Tök mindegy, hogy mekkora, de a kettőnek egyformának kell lenni az én hipotézisem szerint. Ez egy más jellegű. Ez egy megszorítás. Itt a paraméterek száma egyel csökken csak, majd a későbbiekben. Na hát, én úgy rendeztem el a dián a dolgot, hogy a befektetett és a forgó eszközt, mert ha a kettő egyenlő, már úgy értem a paraméterük, akkor elegendő eszközről beszélni a modellben. Nem befektetett, meg nem forgó, azt mondom, hogy ha az eszköz ennyit változik, mi a hatása. Nem különböztetem meg, hogy ha befektetett, ha a forgó eszköz ennyit változik. Na hát a előzőekben fölvezetett ok miatt, hogy lássuk a full modell dolgait ilyen szépen struktúrálva, fogtam magam, és a befektetett eszköz, forgóeszköz középre odaírtam azt a közös paramétert, mert megmondtam a kompjúternek, becsülheted a paraméterüket, csak a végén, amit kiírsz, egyforma legyen. Megvan kötve azon, hogy egyenlő. Az a mínusz 0,023 szorozza mind a BEF, mind a forgóeszközt. ilyen egyszerű, közös a szorzójuk. Ezért össz kiemelhető majd a lineáris modellben, és a két eszköz összeadható. A R négyzet durván leesik 0,7954-re. Látják, ott alul az a 0, most majd a sárga 849-es R négyzetet vetem össze a 7954-essel. Az én kis megközelítésemben lehetne a kékeket is összevetni egymással a modellszelekció, de egyelőre én a full modellnek melyik változatra való szűkítése, mint illusztratív számanyag, én most csak erre térek ki. A harmadik R négyzet, vagy a harmadik modell, pedig azt mondja, hogy hát ha van redundáns információ az adatállományban, egymás hatását tartalmazó, ami fölösleges, zavaró, na melyik az? A létszám és a személy jellegű ráfordítás, hiszen az egész látják úgy lett összeállítva, hogy ezekre példákat mondjam. Tehát fogom magam, és azt mondom, hogy lehet, hogy a létszám nem is kell, de jaj, nézzék meg, hogy a full modellben a személy jellegű ráfordításnak volt az 1,3-as p-value-ja, tehát inszignifikáns változó volt a full modellben. Na most én fogom magam, és hogy hát ha a létszám ugyanazt írja le, mint a személy ráfordítás, hagyjuk ki a modellből, egy változóval kevesebb van a x-ek körében, és akkor hát megint azt csináltam, hogy ott hagytam a létszámot abban a sorban, csak lenulláztam a paraméterét, hogy ott van az a kék nulla ott fönt, hogy az nem mozdulhat el nulláról, tehát praktikusan nincs a modellben, mert nulla szorozza. Tehát a nulla szorzót megszorítottuk, és nézzék csak, lett egy újabb R négyzetem, a 0,8429, tehát megint csökkent természetesen az R négyzet egy másik mértékkel, és mi történik? A személyi ráfordítás, ez a mínusz 0, most az lett negatív, átvette a negatív előjelet, mínusz 0,155, és szignifikáns lett. Itt már a szignifikáns, egyébként meg inszi. Tehát ha most belegondol az előző elvi diába, hogy a főt beléptette a bér mellé, és azt mondtam, hogy a standard hiba révén a bér inszignifikánssá változik, válhat, akkor most járja az utat visszafelé, induljon el a jobboldali modellből, tegye be a létszámot a modellbe, és amikor bent szerepel már az a full modell, akkor ott a személyi ráfordítás inszignifikánssá válik, miközben lehet, hogy ő a fontos. Hát a feladat szelektálni bármely modellek közül, ami itt szerepel, de én most csak a full és egy, full 2 és full 3 összevetéseket szeretném tárgyalni, mert tehát hátra levő negyed óra már csak ezt teszi lehetővé. És a fél évünknek talán a legfontosabb formulája következik. Egymásba ágyazott, hívjuk nested modellek közötti választás tesztelése F. Statisztika felhasználásával, ha nevet adunk neki, akkor ez a WALD típusú, WALD féle F-teszt. Nested, egymásba ágyazott modellek. Végy egy induló modellt, és tégy megszorításokat a paramétereire. Akkor egy meg nem szorított induló modellből eljutunk egy rosszabb magyarázó erővel bíró megszorított modell, amelyre azt mondjuk, hogy miután a paraméterekre tettünk megszorítást, lásd, saját tőke, személy ráfordítás, mind a kettő zéró. Ez két megszorítás. Vagy fogod magad és azt mondod, hogy a befektetett eszköznek, meg a forró eszköznek ugyanaz a hatása, ez egy megszorítás. Ha megszorításokat teszünk a paraméterekre, romlik a kapunk egy megszorított modellt, és a megszorított modell paraméterében beágyazott a meg nem szorított modellbe. Ez nyilván többnyire úgy néz ki, hogy úgy is megfogalmazhatnám, hogy van egy bővebb modell, és van egy szűkebb. Egy bővebb, jobban magyarázó, és egy szűkebb, rosszabbul magyarázó modell. Az a kérdés, hogy a magyarázó erőben történt csökkenés jelentős vagy nem. Képzeljék, hogyha kiveszek a modellből pár magyarázó változót, és lezuhan az R négyzet. Hát akkor mit csinálok? Hát gyorsan visszarakom, nem? Akkor fontos. Mondjuk kiveszek két magyarázó változót, és meg sem moccan az R négyzet, hát akkor kint hagyom. Akkor minek? Hát meg sem mozdítja. Tehát az a kérdés, hogy az R négyzet változás változók kibeléptetésének a hatására jelentős, vagy megéri paramétert elkölteni egy kis R négyzet növekményre, vagy nem. A egymás beágyazottságnak, itt most a zérókra vonatkozó, tehát most az, hogy fontos-e a modellben vagy nem, ez a null hipotézisnek a megválasztási, tehát az illusztratív példa. Nézzék, bontsuk két szetre a magyarázó változókat, és csoportosítsuk a magyarázó változók sorában a végére azokat, akik szerintünk nem fontosak. Ez az utolsó, második szett, ennek az indexe az én formulámban a Q plusz egyedik, Q plusz kettedik és a Q plusz emmedik, és akkor itt véget ér a sor. Azért szerveztem így a jelölésrendszert, hogy látszon, hogy kis m számú darab x változóra teszek megszorítást. Méghozzá az, hogy zérók paraméterei. A hozzátartozó az x-ek, tehát az xq1-nek a paramétere beta q1, és értelemszerűen az xqm-ediknek, meg beta qm, és a nem fontosak a modellben, zéró a paraméter. A mi példánkban egy erre vonatkozó eset, ez a saját tőke hatása is zéró, és egyidejűleg a személyi ráfordítás hatása is zéró, tehát az első szűkítési változatra írtuk fel a példát. Nézzék meg, a F-statisztikának, a VALD F-statisztikának a struktúráját, ez úgy fest, hogy két R négyzet van a számlálóban, a magasabbik meg nem szorított modellé, az az R négyzet és nincsen indexe, az a full modellnek. Alatta már nézheti a behelyettesítést a képletbe, az 0,849 volt az előző dián, az a sárga R négyzet. Utána lenulláztam a két paramétert ennél a két változónál, úgy becsültem a modellt. Arra kaptunk egy alacsonyabb kék R négyzetet. A null hipotézis megszorítása melletti R négyzet, ezért van az R négyzetnek a jobb alsó indexében a zéró, R négyzet nulla. Ha visszalapoznak a számértékhez, de nem kell, mert ott van most bejegyesítve a formulába, az 0,846 adódott. És ezt veti össze a full modell által nem magyarázott hányaddal, a nevezőben az 1 minusz R négyzettel, tehát a meg nem szorított modell által nem magyarázott résznek az aránya, tehát az az 1 minusz 0,849 ismétlődik meg a nevezőben, ez a konstrukciója az F-statisztikának. A számlálóban a növekményt, tehát mit vizsgál a formula? A növekményt. Nyilván az F-statisztikának az értéke azért emelkedik, hogyha nagyot zuhan, vagy nagyot nő az R négyzet. Ugye a fontos változóknak a beléptetése, kihagyása esetén. De az R négyzet növekményt teszteli, mondandóját tekintve. A számlálóban osztunk a M-mel, a megszorítások számával, ami most 2, M egyenlő 2 per 2, úgy hívjuk, hogy a számláló szabadsági foka, a nevezőben pedig mi a 469, mintaméret mínusz a bővebbik modell, az most a full modell, becsült paraméterének a száma, ami, tehát a 479 mínusz 10, a 469-el osztunk, és azt kapjuk, hogy 4,206. Az F-statisztika számított értéke. A 1%-os szignifikancia szinten hajtva végre a tesztet, nézzék, megint a p-value értelmezése, nagyon beszédes ábra, 1%-os szinten levetíti nekünk a kritikus értéket a nyíl az F-tengelyre, attól balra H0, attól jobbra H1. Nem tudom, mennyi a kritikus érték, nem írtam oda, de a P érték, nézzék meg, a 4,206-tól 0,016, tehát 1%-nál magasabb, vagyis ennek a 4,206-nak a nyíl melyik oldalára kell esnie? H0 oldala, null hipotézis fogad. Tehát a parciális T-statisztikákkal összhangban mit sugall a Wald-F-teszt? Mit csinálja ezzel a két változóval? Hagyd ki! Hát időnk lejárt, köszönöm a figyelmüket, szép napot!